Sok szeretettel üdvözöllek benneteket, drága testvéreim. És hát Attilával beszéltünk arról, hogy lehet, hogy tapasztalati óra lenne. Nem tudom, hogy gondolkodtok erről. Én készültem egy anyaggal, és hát lehet, hogy megcsinálhatnánk azt, hogy az elején mondjuk egy fél órát felvezetem, és utána beszélünk, ha gondoljátok, de ezt majd menet közben is jelezhetitek a számomra, vagy utána majd gondolkodtok rajta. Én sajnos délután nem tudok itt maradni, mert el kell utazzam. De gondolom, mindannyiunkat azért foglalkoztat az a kérdés, hogy hogyan lehetnénk engedelmesek. Meg egyáltalán milyen az, amikor engedetlenek vagyunk. És egyáltalán az ember hogyan viszonyul az engedetlenség kérdéséhez? Miért fontos nekünk ezzel foglalkozni? Ugye tudjuk, hogy Malakiás könyve végén, amikor nyissuk ki közösen Malakiás könyvét, az utolsó fejezetet, és azt mondja az utolsó két vers Malakiás könyvében, hogy íme én elküldöm néktek Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és megneverjem a földet átokkal. Ugye erre szoktuk mondani, hogy ugye az első eljövetel előtt is volt egy beteljesedett ez részben, ugye, mert Keresztelő János tulajdonképpen előkészítette az akkori zsidóságot, és az idők legvégén, a második eljövetel előtt is ugyanez meg fog történni. Most nyissuk meg Lukács evangéliuma első fejezetét, és olvassuk el, hogy ott hogy vonatkozott ez a jövendőlés Keresztelő Jánosra. Lukács 1.17. Ugye ezt Gábriel angyal mondja az apának. Elolvasom a 13. versről, jó? Mondta pedig az angyal néki, ne félj Zakariás, mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged Erzsébet szül néked fiat, és nevezed az ő nevét Jánosnak. És lészente néked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén. Mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik, és betelik szent élekkel még az ő anyjának méhétől fogva. És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ez ő előtte fog járni, az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. Ugye ez volt a Keresztelő Jánosnak a feladata, ez volt a profécia, hogy milyen lesz. És figyeljük meg, hogy melyek azok a mozzanatok, amelyekre az angyal felhívja a figyelmet. Bort és részegítő italt nem iszik, tulajdonképpen az egészségügyi üzenet, ugye? És azt mondja, hogy az atyák az Illés lelkével és erejével. Hogyan járt Illés annak idején? Mi volt az Illés lelkével és erejével? Illés ugye egyedül látta a nép nyomorúságát annak idején, ugye egyedül szemlélte, legalábbis ő azt gondolta, hogy ő egyedül van, és látta azt a felelősséget, hogy lehetne megmenteni abban az iszonyatos keveredésben, ami akkor volt, ugye a pogányság beengedése miatt. Fájt neki a szíve azért, hogy mi lesz az ő népével, és imádkozott, és könyörgött az Úrhoz, és az Úr meghallgatta őt, és ténylegesen rajta keresztül egy hatalmas reformációt tudott véghez vinni. És Keresztelő János esetében is tulajdonképpen mi volt a legfontosabb? Ugye az, hogy meg kellett őrizni magát azoktól a befolyásoktól. Azt mondja, hogy a bort és részegítő italt nem iszik, aztán tudjuk, hogy ő hogyan viselkedett. Ugye, hogy elkülönölten nevelkedett, nem járt a rabbik iskolájába, az Isten maga tanította őt, ugye a családja, az édesapja. És maga járt utána, kutatta a proféciákat, és ténylegesen felkészült arra, hogyha elolvasok a Jézus életéből az erre vonatkozó fejezeteket, akkor ott nagyon sok hasznos dolgot találunk ténylegesen, hogy hogyan készítette fel az Úr keresztelő Jánost erre a szolgálatra. És a mi időnkben Isten népének ugyanezt a feladatot kell ezt elvégezni, legalábbis azoknak, akik méltóknak tétetnek arra, hogy ezt a feladatot elvégezzék. Mennyiben mások a körülmények? Mit gondolunk? Különböznek a körülmények? Mihez hasonlít inkább? A zsidóság a keresztelő János idejéhez, vagy az élés idejéhez? Hát egyértelműen nem tudnánk megmondani, ugye, mert keveredik, ugye? Keveredik a kettő. És szóval ebből adódóan, meg ugye nincs olyan proféta, meg az Isten népeit nem egy emberről van szó, hanem Isten népéről van szó. Azokról szól, akik ismerik az igazságot, és elfogadták az Isten profétai üzenetét és elhivatását. De mégis az életükben jelen vannak olyan dolgok, amelyek azért mégiscsak ugye a pogányságból maradnak vissza. Itt magának a népnek kell eldöntenie azt, hogy ő akar-e az Isten szócsőve lenni. Mert azokat tudja az Isten felhasználni, akik ezt eldöntik, és tisztán megtartják magukat, ugye? Na most, hogyha magamra nézek, akkor én nagyon kétségbe vagyok esve, mert sehol sem vagyok tulajdonképpen ebben. A jó Istennel több mint 30 éve járok, már jövőre lesz 30 éve, hogy a jó Istennel járok, de nagyon sok dolog van az életemben, még ami újból és újból felfedődik, meg vannak visszaesések, botlások. Megvan a szándék, a törekvés, az odaszánás, de még mindig nem érzem, és nem tudom magaménak azt, hogy szabaddá váltam az emberi természetemtől. Vajon akkor mikor jön el az a pillanat, amikor tényleg az ember alkalmassá válik arra, hogy valóban az Isten szócsőve legyen? Mert attól, hogy valaki jól tud beszélni, meg attól, hogy valaki ténylegesen hatalmas talentuma van és adottsága van, szóval az még nem biztos, hogy az Isten eszköze tud lenni igazából. Lehet, hogy tudja hirdetni az Isten üzenetét, de nem biztos, hogy a valódi megtérése tudja ezeket vezetni az embereket. Engedjetek meg, hogy a bizonságtételek harmadik kötetéből felolvassak egy részletet, az a címe neki, ennek a, sajnos otthon nem találtam meg magát a kötetet, bizonságtétel harmadik kötete, a műhelyzete New Yorkban, és Isten munkatársai, ez tulajdonképpen a fejezetnek a címe. És azokról ír itt Ellen White, akik úgymond elfogadják a jó Istent, de az életük nincs teljesen összhangban vannak vele. Azt mondja, hogy testvéreink adakoztak javaikból a különféle vállalkozásokra, mégis visszatartották magukat. Nem mondták, itt vagyok, Uram, küldj el engem. Nem az ember eszköz ereje teszi őket eredményessé abban a munkában, amelyet végezniük kell, hanem annak hatalma és bölcsessége, aki alkalmazza őket és velük fáradozik. Ha feláldozzuk bár javainkat a menny és föld tulajdonosának, de ha mégis visszatartjuk magunkat, akkor nem nyerjük el a menny jóváhagyását, és az áldásait sem biztosítjuk. XY fivéreink és nővéreink szívében annak az elvnek kell virágoznia, hogy mindenüket, még magukat is az Isten oltárára helyezzék. Olyan emberekre van szükség, akik képesek és hajlandók is terheket viselni, felelősséget vállalni, újra meg újra hallatszott a hívó szó, mégis alig valaki tett neki eleget. Némelyek akkor feleltek volna a hívásra, ha ezzel fellendítették volna a világi érdekeiket. De mert nem volt rá kilátás, hogy a Battle Creekbe költözéssel jobb lesz a sorsuk, ezért nem látták be, hogy kötelességük lenne ide költözni. Pedig jobb az engedelmesség a véres áldozatnál. Engedelmesség és önzetlen szeretet nélkül a legértékesebb ajándék is túl kicsiny ahhoz, hogy a mindenek tulajdonosának ajánljuk fel. Isten felszólítja testvéreket és nővéreket, hogy keljenek fel és siessenek az Úr segítségére a hatalmasok ellen. Azért olyan kevés az erő azok közt, akik az igazságot vallják, mert nem használják fel Istentől nyert képességeiket. Nagyon sokan elrejtették és fölbeásták talentumaikat. A tehetségek használattal növekednek. Isten vizsgára teszi és próbára teszi népét. Majd még fogok olvasni belőle egy kicsit később, de most gondoljuk át azt, hogy hogyan szoktunk emberileg gondolkodni. Mi az alaphelyzet? Mi az alaphelyzet az engedelmesség vagy az engedetlenség kérdésében? Mit gondolunk? Mi az alaphelyzet? Mi az alapja annak, amihez mérhetjük azt, hogy engedelmesek vagy engedetlenek vagyunk? A Szentírás, az Úr törvénye, igen, az ige. És a mi emberi természetünk hogyan kezeli ezeket a helyzeteket? Egyáltalán hogy viszonyul az emberi természetünk ahhoz, hogy most akkor van egy alapmérce, és most ugye azt a mércét, hogy be tudom én azt tölteni? Nem. És miért nem? Gondoltunk már rá? Ugye ismerős az a fogalom, hogy rugalmasság, ugye? Ismerős az a fogalom, hogy rögtönzés, ugye? Igen. Ezek nagyon jó dolgok, ha maguk helyén vannak. Ha az Isten törvénye az alap, akkor a rugalmasság az egy nagyon jó dolog, amikor ténylegesen rugalmasan tudjuk kezelni az emberi gyengeségeket, de nem emberileg, hanem az Isten vezetése és az Isten tanácsa alapján. A rögtönzés, ugye a kolléga... Azt mondja, hogy a zenében, legalábbis meg a táncban, az kimondottan kiemelt adottság, hogyha valaki képes rögtönözni. És mit gondolunk, hogy akinek megvan a talentuma rögtönzése, az hogyan viszonyul ahhoz, hogyha neki kötött szabályok között kell mondjuk valamit tennie? Hát meg se akarja hallgatni. Hát szóba se akar vele állni. Hát mire neki a szabályok, hogyha ő magától is olyan fantasztikusan tud rögtönözni, meg fantasztikusan meg tud oldani dolgokat. A szabályok azok csak korlátozzák az ő egyéniségét, csak korlátozzák az ő önkifejezését. A szabályok azok a középszerűeknek valók. Az emberi természetünk ilyen. Ha tetszik, ha nem. Ilyen. A másik véglet, a törvényeskedés. Ugye, mert az ember vagy a ló egyik oldalán van, vagy a másik oldalán van. De ismeri, mi a törvény, és akkor most betűről, be akarja teljesíteni, és tulajdonképpen mindenkire rá akarja húzni azt a bizonyos dolgot. Hogy amire én eljutottam, akkor mindenkinek olyannak kell lenni, mindenkinek ugyanazt ugyanúgy kell értelmeznie. Mi a megoldás? Gondolom a végén majd megmondjuk. Eljutunk arra is. Nézzük meg a Bibliánkat. Sámuel első könyvében ugye az izraeliták nagy engedetlenségének a pillanatából mit mond nekik az Isten? Sámuel első könyve 12. Amikor királyt kértek magunknak. Ebből láthatjuk, hogy a Jóisten hogyan ismeri, mennyire ismeri a mi emberi természetünket, és mennyire irgalmas velünk szemben. Ugye a 12. fejezet 14. versében, nem fogjuk az egész történetet felolvasni, csak a 14. versében olvassuk azt, mondjuk a 13-tól. Ugye most azért imhol a király, akit választottatok, akit kértetek, íme az Úr királyt adott néktek. Hogyha az Urat félitek és néki szolgáltok, szavára hallgattok, és az Úr szája ellen engedetlenek nem lesztek, és mind ti, mind pedig a király, aki felettetek uralkodik, az Urat, a ti isteneteket követitek, megtartattok. Ha pedig az Úr szavára nem hallgattok, és az Úr szava ellen engedetlenek lesztek, az Úrnak keze ellenetek lesz, miként a ti atyáitok ellen. Ugye elkövették a lehető legnagyobb hibájukat és a lehető legnagyobb bűnüket azzal, hogy királyt kértek maguknak, mert tulajdonképpen mit fejeztek ki azzal? Azt mondták, hogy a körülöttünk levő népeknek jobb dolguk van, mert királyuk van. Nekünk, mivel nincsen királyunk, hát mi rosszabb sorson vagyunk. Nekünk is kell király. Tulajdonképpen mit mondtak ki ezzel? Azt mondták, hogy hát nekünk kevés az Isten. Hát ő valahol van, nekünk olyan kell, ami kézzel fogható, ellenőrizhető. Ugye? Tulajdonképpen az ember azt mondja, hogy amit az Isten adott törvényként, feltételként, az életének, a jólétének, a boldogságának a feltételeként, az ember azt mondja, hogy nekem ez nem kell. Nekem az kell, ami a másiknál van. Ugye az emberekre tekintés. Ugye ez is egy nagyon komoly probléma. Mi lett belőle? Hát ugye tudjuk, mi lett belőle. Az lett belőle, hogy a 15. fejezetben, a 23. versben, 22. verstől olvasom, ugye amikor Saul nem engedelmeskedett, ugye, és nem írtotta ki az amálekitákat, akkor Sámuel azt mondta neki, vajon kedvesebbé az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt vanó engedelmesség? Ímé jobb az engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok köférénél. Mert mint a varázslásnak bűne olyan az engedetlenség és bálványozás és bálványimádás az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvetett téged, hogy ne légy király. Ugye az Isten, az ember elkövette, ugye izraeliták elkövették azt a nagy bűnt, hogy ugye királyt kértek maguknak, de amikor megadta nekik, akkor mire figyelmeztette? Rendben van. Értem, hogy nem értitek. De az Úrra figyeljetek. Ti is, meg a király. Akkor esélyetek van a túlélésre, akkor esélyetek van arra, hogy boldogok lehessetek. Hogy ne úgy működjön a királyság nálatok, mint a környező népeknél. Hanem valóban, hogy az Isten áldása lehessen rajta. És ugye, amikor Saul azt mondta, hogy azért hagyta meg, úgymond az állatokat, hogy aztán áldozzanak az Úrnak, ugye? Az már mi volt emberileg? Még emberileg is. Magyarázkodás. Mit csinál az ember, amikor nem követi az Isten parancsát? Ki magyarázza a bűnét? Megindokolja, hogy miért ment ellenében annak, amit az Isten tanácsolt neki. És ezzel tulajdonképpen kinek tesz rosszat? Hát elsősorban saját magának. És mondjuk annak vagy azoknak a valakiknek, akikre közvetlen hatással van. Mert azok látják az ő példáját, és nagyon sok esetben többnyire követik. Meg hát az ember, ahogy a balesetekről is most a végén beszéltünk a végén, az ember azt gondolja, hogy vele nem történik meg. Annyira önhit az ember önmagában, hogy azt gondolja, hogy vele nem történik. Ő majd uralja a helyzetet. Ő majd úrrá lesz azokon a kényelmetlenségeken, kellemetlenségeken, amelyek netán jöhetnek az életbe. Neki majd lesz elég bölcsessége és rálátása, hogy tudja ezt kezelni. Ímé jobb az engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérénél. Királyok első könyvében láthatjuk, egyszer már tartottam prédikációt erről a történetről, amikor az engedetlen prófétát megöli az oroszlán. De azért lapozzuk fel. Királyok első könyve, 13. fejezet. Vers. Ott ugye le kellett rombolni a bálvány áldozati helyet, és azt meg is csinálta, csak ugye az volt a parancs, hogy az Isten parancsa, hogy ne térjen el le az útról, amikor visszafele megy. De volt egy másik proféta, aki megjelent, és rábeszélte azt, mivel proféta volt, rábeszélte a másikot, hogy hát térjen be azért hozzá, hát elfáradt, hát ő jött, megeteti, és engedett, mert proféta volt, ugye? És amikor elindult, akkor az oroszlán megölte. Nem tépte szét, de megölte, megengedte a Jóisten, hogy ez megtörténjen vele. És a következőt olvassuk. És kiállta az Isten emberének, aki Júdából jött vala ezt mondván. Ezt mondja az Úr, mivel hogy engedetlen voltál az Úr szájának, és meg nem tartottad a parancsolatot, amelyet néked az Úr, a te Istened parancsolt, hanem visszatértél és kenyeret ettél, és vizet ittál azon a helyen, amely felől azt mondta néked, ne egyél ott kenyeret, vizet, és se így áll, nem temettetik a te tested, a te atyáid sírjába. És a 26. versben olvassuk, amit mikor meghallotta az a másik proféta, aki visszahozta őt az útról, mondta, az Isten embere volt az, aki engedetlen volt az Úr szájának, ezért adta az Úr őt az oroszlánnak, és azt törte össze, és ölte meg őt. Az Úrnak beszéde szerint, amelyet szólott volt néki. Olyan döbbenetes, hogy az ember mi mindenre vetemedik, hogy megcsalja a másikat, hogy eltérítse az Úr útjáról. És aki viszont az Úr útján megy és végzi a szolgálatot, mégis inkább ennek enged, ha az magát prófétának mondja, mint annak, amit eredetileg az Isten neki utasításként adott. Hogyha valóban az Istentől lett volna ez a ez a meghívás a vendégségre, akkor nem jelentette volna ki neki személyesen az Isten? Ugye ezt hívjuk rugalmasságnak, ugye? Vagy rögtönzésnek. Mi az eredménye, ha rugalmasak és ilyen rögtönzősek vagyunk? Vagy a magunk kárát, vagy a másik ember kárát okozhatjuk. Mivel mindig azon van a nagyobb felelősség, akinek nagyobb világossága van, ezért nyugodtan magunkra vehetjük. Következő igénk. A 66. Zsoltárt nézzük meg közösen. A 66. Zsoltárnak a 7. versét. Hetedik verse. Itt az Isten dicsérő Zsoltár. Ugye a 6. versben azt mondja, a tengert szárazzá változtatta, a folyamot gyalog mentek át, ott örvendeztünk ő benne, aki uralkodik az ő hatalmával örökké, szemmel tartja a pogányokat, a népeket, hogy az engedetlenek fel ne fuvalkodjanak magukban. Ugye, mi történik akkor, amikor én engedetlen vagyok? Milyen lehetőségeim vannak, amikor rádöbbenek arra, hogy engedetlen vagyok? Mert ugye megcsaladtathatok, ugye, mint itt a próféta, megcsaladtatott. Ha engedetlen vagyok, akkor valószínű, hogy megcsaladtattam. Ha én nem szándékosan teszem, akkor valószínű, hogy megcsaladtattam. Mi a megoldás? Számomra mi a megoldás? Ebben az esetben, ha már megtörtént. Amiről itt beszélünk, ebben az igében, azt mondja, hogy fel ne fuvalkodjanak, ugye, magukban. Hogy a népek, az engedetlenek fel ne fuvalkodjanak magukban. Ugye az Isten vigyáz arra, és várja, hogy én hogyan fogom reagálni ezt a helyzetet. Hogy mentegetem magamat, felfuvalkodok abban, és azt mondom, hogy ó, hát nekem szabad, meg hát az nem is olyan nagy dolog. És nem veszem észre, hogy tulajdonképpen mi történik. Lehet, hogy maga az a nagy dolog nem is olyan nagy dolog. Nagy dolog volt levenni a gyümölcsöt a tiltott fáról? Nagy dolog volt elmenni, megpihenni a prófétához? Miért gondoljuk azt, hogy az engedetlenség az valami egetrengető, hatalmas nagy dolognak kellene tölni, és ha valami ilyen egetrengető, hatalmas dolgokban nem vagyunk engedetlenek, akkor azt gondoljuk, hogy az apró dolgokban akkor lehetünk? Vagy azt nem is mondjuk engedetlenségnek? Fennáll a veszély, hogy felfuvalkodunk. Hogyha engedetlenek vagyunk, ha nem bánjuk meg, nem megyünk oda az Úrhoz, nem valljuk meg, nem kérjük a szabadulást, akkor elkezdjük mentegetni, és ezzel mi történik? Erősítjük az emberi természetünket, így lehetne mondani. És ahelyett, hogy felkészülnénk ténylegesen arra a feladatra, amit az Isten szán az ő népének, hogy alkalmassá váljunk az ő üzenetének nagy erővel való hirdetésére, alkalmatlanná válunk, mert nem vagyunk jó példaképek, nem vagyunk igazából levelei az Istennek. A megtéretlen, a becsapott világ előtt. Mert megengedjük magunknak, hogy a saját kedvünkben járjunk és mentegetjük azt. A 68. Zsoltárban még azt is írja, itt a Zsoltáros, ugyanúgy a 7. versben, hogy Isten hozza vissza a száműzötteket, kihozza boldogságra a foglyokat. Csak az engedetlenek lakoznak sivatag helyen. Ugye tudjuk, hogy itt most nem konkrétan a fizikai létről van szó. Mit mondja a folyónak? Folyópartnak? A folyó víz mellé ültetett fa, ugye? Ami termi a gyümölcsöket. Milyen gyümölcsöket terem? A lélek gyümölcseit termi, ugye? Ami a népek gyógyítására valók. Olyan életet él, olyanból táplálkozik, olyan életet él, ami tulajdonképpen áldássá tudja tenni az ő életét mások számára. Még egy igét engedjetek meg, két igét fogok még mondani, és akkor utána, ahogy gondoljátok, lehet, hogy beszélgethetünk. Példabeszédek könyve 3. fejezete. És a 3. fejezetnek a 32. verse. Mert utálja az Úr az engedetlent, és az igazakkal van az ő titka. Ez egy nagyon fontos ige, gondolom nem is gondolkodtunk el rajta, hogy önmagában a proféciák ismerete az még nem az Isten titka. Az egy hatalmas dolog. Mi a feltétele annak? Hogy ténylegesen megértsük, és magunkévá tegyünk, és azt szerint érjük. Ha mentegetjük a bűneinket, akkor a gonoszokhoz tartozunk. Az Úrnak átka van a gonosznak házán, de az igazaknak lakhelyét megáldja. És ez nem az anyagi javakat jelenti. Ugye ez a következő vers. A 32-ben pedig azt mondja, hogy utálja az Úr az engedetlent, és az igazakkal van az ő titka. Hogy ki előtt jelenti ki ténylegesen az Isten az ő titkát, a megértését, az ő tanításának, az ő lelkének a teljességét. Az engedelmeseknél. Az igazaknak. Akik nem mentegetik bűneiket, hanem megvallják és elhagyják azokat. Még ha elesnek is, kellőképpen viszonyulnak ahhoz, ők nyerhetik el az Isten titkának a teljes mértékét, birtoklását. Ki a példa erre? Ugye Ézsaiás 50. Ézsaiás 50 és 5. vers. Az Úristen megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Az előtte levő vers pedig azt mondja, hogy az Úristen bölcs nyelvet adott nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. És ez nem a retorikus képességeket jelenti. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Mire serkenti fel az embert? Hogy tanítvány legyek, hogy akarjak tanítvány lenni, hogy ne induljak úgy a reggelen, hogy én vagyok a tanító. Ne úgy induljak, még ha ténylegesen mondjuk tanítani is megyek. Tanulni akarjak, nyitva legyek azokra az élethelyzetekre, amelyekben keresztül az Isten engem tanítani akar. Az Úristen megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Amikor az Isten elém hozza, vagy elénk hozza a következő feladatot, bizonyos helyzetet, akkor ne legyünk engedetlenek. Ha szembesíteni akar a bűnömmel, ha szembesíteni akar valami hiányosságommal, akkor ne forduljak hátra. ne hivatkozzak arra, hogy hát én akkor mégis sokkal jobb vagyok, mint az a valaki, vagy azok a valakik, akikhez megyek, mondjuk. Ne legyek önelégült, ne gondoljam azt, hogy valami rendkívüli bölcsekköve birtokában vagyok. És velem nem történhet meg az, hogy elveszhetek. És mi lesz akkor a jutalmam? Mi a következő vers? Hátamat odaadtam a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és köbdösés előtt. Erre számíthatok. Mert hogyha az Úr vezet, ha én engedem, hogy az Isten vezessen, akkor miben lesz az ő titkának a megnyilvánulása? Abban, hogy nem fognak érdekelni a környezetemnek a támadásai. Mert csak az Isten lesz a legfontosabb. Mire vár az Úr? Mire vár az Úr? Kettő Korintus 10:6. Az ötödik verstől olvasom. 2 Korintus 10:5-6. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. És készen állván megbüntetni minden engedetlenséget, mihelyst teljessé lesz a ti engedelmességetek. Én régebben valahogy nem figyeltem fel erre az igére. Az Isten fogja megbüntetni az engedetleneket, meg bennem való engedetlenséget is, mihelyst teljes lesz a ti engedelmességetek. Mire vár az Isten? Nem erre vár? Mit jelent, amíg készen létünk? Az, hogy keressük az engedelmességnek az útját, az Istennek való engedelmességnek az útját. Választjuk azt, és feladjuk mindazt, ami ezen az úton megakadályoz bennünket. Mert az Isten kész megbontetni minden engedetlenséget, mihelyst teljesé lesz a mi engedelmességünk. Az Isten erre vár. Mit jelent siettetni? Ugye beszéltünk a szombatiskolán is felmerült, hogy bárcsak siettetnénk az Úr eljövetelét. Min múlik az, hogy sietetjük-e, vagy késleltetjük? Csak azon, hogy vagy engedelmeskedjünk neki a felismert világosság szerint, és nem keressük a kibóvókat, nem magyarázzuk ki a vétkeinket, oda megyünk, bűnnek mondjuk a bűnt, és kérjük, könyörgünk a teljes szabadulásért, bármi áron. Egyikünk se kivétel. Mindannyiunknak az életében, és a saját életemben nagyon sokat tudnék felsorolni. Ha majd lesz rá alkalom, akkor lehetséges, hogy majd fogunk is erről beszélni. De az Isten várja azt, hogy mi odaszánjuk magunkat neki, és engedelmesek akarjunk lenni neki. Nem csak szóban, hanem az élet olyan helyzeteiben, amikor kétségek támadnak ránk, amikor kedvesebb lenne nekünk az emberi természetünknek kedvezni, akkor várja a legnagyobb engedelmességet, és akkor adja a legnagyobb erőt, és akkor tud győzni a mi életünkben. Mert azt mondja az Efézusi 22-ben, azt mondja, hogy a levegőbeli hatalmasságnak a hatása alatt engedetlenek voltunk, engedetlenség fiai. Ugye mi is azok voltok, de most már másak vagyunk, ha vagyunk. Biztos, hogy vagyunk, valamennyiben már másak vagyunk. De ahhoz, hogy valóban az Isten lelke kitöltessen ránk, és valóban be tudjuk tölteni azt a feladatot, mint nép, mint a nép maradéka, ahhoz nekünk el kell döntenünk, hogy mi engedelmesek akarunk lenni a törvénynek, az Istennek, és egyedül rátekinteni, és megtanulni úgy hordozni egymást, hogy ebben segítsük, ne vádoljuk, hanem segítsük egymást. Az Úr irgalmassága legyen velünk. Nagyon hosszú, nagyon mély téma, nagyon sokat lehetne ezzel foglalkozni, de ha egyénileg fontos nekünk, és elkezdjük ezt kutatni, hogy hogyan tudnék tényleg engedelmes, valóban engedelmes lenni, az Jóisten bizonyosan fel fogja előttünk tárni a hiányosságainkat, a gyengeségeinket, és meg fogja mutatni a megoldást is, a kivezető utat. Ezt ő ígérte. Legyen neki dicsőség és hála ezért. Amen.